Magyarországon önök is gondolkoznak ezen?
Természetesen. Végóta gondolkozunk, de úgy néz ki, hogy most jött el a pillanat, akkor most már nem gondolkozni kell, hanem lépni kell. Változtatni kell, másképp kell megszólítani a munkavállalókat, mondom, az egyetlen, ami van, hogy megértetni velük, hogy nekik van szükségük a szakszervezetekre, és ezt egy ellenséges környezetbe, ahol nagyon sok érdek azt kívánja, hogy gyengék legyenek a szakszervezetek.
De lehet, hogy csak a könnyebb.
Ne legyenek. Hát minél ellenségesebb a környezet, annál könnyebb szervezni egyébként.
Igen. Az arra céloztam. Egyelőre még beszélnek róla, remélem, hogy rövidesen majd ebben a műsorban is már be tudunk arról számolni, hogy a szakszervezeteknél, konkrétan az egyes szakszervezeteknél mit jelent ez a lépésváltás, és valójában hogy tudják felrázni az embereket. Huti Lászlónak, az értelmiségi szakszervezeti tömörülés elnökének köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Klubrádió. A szabad frekvencia. Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy hónapot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. Nagy erőkkel dolgoznak a szakemberek a súlyos környezeti károk megelőzése érdekében a Veszprém megyei Devecser térségében, miután átszakadt az Ajkai Tímföldgyár iszaptározójának gátja. Több ezer köbméter barna iszap ömlött Kolontár településre. Egy lakott területen kívüli gázvezeték is megsérült, közölte az országos katasztrófavédelmi szóvivő. A kolontári iskolából gyermekeket mentettek ki. Az iszap erősen maró hatású lúgot is tartalmaz. Horváth Csabát javasolta egyhangul a közgyűlési frakció vezetőnek az MSZP budapesti elnöksége. Molnár Zsolt elnökségi tag azt mondta, készen állnak a tárgyalásra, ha a megválasztott újváros vezetésnek van szándéka egyeztetni velük, de a fővárosi MSZP is kezdeményez tárgyalást minden demokratikus értéket valló párttal. Hozzátette, terveik szerint a közgyűlés alakuló ülésének napirendjén szerepel majd Horváth Csaba javaslata a devizahitelesek megsegítéséről. Gyanúsítottként hallgatja ki az ügyészség Molnár Gyulát, a 11. kerület távozó szocialista polgármesterét. Molnár Gyulát már múlt kedden beidézték egy gyanús ingatlan ügylet kapcsán. Az ügyészség szerint egy budafoki úti ingatlan tulajdonjogát, az államháztartási törvény előírásait megkerülve, nyilvános versenytárgyalás nélkül juttatták egy cégnek. Mindez a nyomozóhatóság szerint a polgármester és az alpolgármester Lakos Imre tudtával történt. Lakos Imre, akit szintén múlt kedden idéztek be, egyébként panasszal élt a gyanúsítás ellen és megtagadta a vallomástételt. Molnár Gyula a mai meghallgatásról távozóban csak annyit közölt, hogy ártatlannak tartja magát. Jogellenesen osztatta fel a rendőrség tavaly július 4-én a gárdisták Erzsébet téri rendezvényét, ahol Vona Gábort, a Jobbik elnökét is előállították, közölte Gaudi Nagy Tamás, a fővárosi bíróság jogerős ítéletét ismertetve. A jobbikos parlamenti képviselő azt mondta, illetve emlékeztetett a demonstráción egybegyűltek, a két nappal korábban felosztatott Magyar Gárda melletti szimpátiájukat fejezték ki ülő sztrájkjukkal. Ismét közösen szerveznek tüntetést a román szakszervezetek a bukaresti kormány ellen. Legutóbb májusban volt hasonló akció, akkor több tízezer ember vonult a kormány épülete elé a megszorítások ellen tiltakozva. Az egyik fő vitáspont a minimálbér. A kormány 640 lejt, átszámítva nem egészen 41 ezer forintot ajánl. A szakszervezetek 750 lejt, körülbelül 48 ezer forintot követelnek. A román érdekvédők a közalkalmazotti bérek 25%-os csökkentése miatt is tiltakoznak, de a parlamentben már átment nyugdíjtörvénnyel sem értenek egyet, amely mind a férfiak, mind a nők esetében egyaránt 65 évre tolja ki a nyugdíjkorhatárt. Idehaza hideg, borús marad az idő, mérsékelt keleti szél fúj, körülbelül 15 fok van, holnap reggelre 7 fokig süllyed a hőmérséklet. Holnaptól már eső is lesz, bár délnyugaton átmenetileg kisüthet a nap, de szerdán ott is lesz csapadék bőven. A hét második felére szárazabb, de felhős időt jósoltak, reggelenként gyenge fagyokkal. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Mények,
vélemények.
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Egy héttel az önkormányzati választások előtt a kormány álláspontja az volt, illetve azt lehetett olvasni, hogy jövő januártól mégis lesz egy kulcsos 16%-os a családi adózást ösztönző személyi jövedelemadó rendszere Magyarországnak, és ez azért nagyon sok kérdést fölvet, hogyha már így kijelentették, mert ugye a korábbiakban hallatszottak olyan hangok is, hogy nem egyszerre fogják bevezetni, fokozatosan fogják bevezetni, főleg a minimálbéreseknél, és most, hogy kimondták, hogy jövőre bevezetik, és egyelőre nem teszik mellé a fokozatosságot, mindenképpen beszélni kell róla, hogy mit is jelent ez, mi vár a minimálbéresekre, például, hogyha azonnal egy kulcsos 16%-os személyi jövedelemadó bevezetésre kerül, mennyivel kevesebb lesz nekik a borítékba, persze képletesen. Vendégem a stúdióban Hanti Erzsébet, az MSOS gazdaságpolitikai adó és bér ügyekben nagyon jártas szakértője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nyilván önöknél is elkezdődtek a számolgatások, a latolgatások annál is inkább, mert legalábbis most úgy tűnik, hogy október 11-e után valamikor ismét össze fogják hívni az Országos Érdekegyeztető Tanácsot, és nyilván oda egy komplet elképzeléssel fognak érkezni. Hogyha ezt az egykulcsos 16%-os jövedelemadót bevezetik átmenet nélkül, tehát nem több lépcsőben, az mit okozhat a bérből fizetésből élőknek?
Alapjában véve nem a 16%-os adókulcs bevezetése az, ami hatással lesz az alacsonyabb és a közepes jövedelműekre, mert hiszen ott pillanatnyilag 17% 5 millió forintig az adókulcs, és ez ahhoz képest alig jelent változást, illetőleg ha csak ez történne, akkor még kedvező is lenne. Hanem ezzel párhuzamosan az adójóváírást akarják kivenni a rendszerből. Különféle hírek hangzottak el, hogy egyszerre több lépcsőben. Úgy gondolom, hogy az, hogy egy vagy két lépcsőt beiktatnak, a végeredményen túl sokat nem változtat, mert a végeredményt kell nézni, tehát hogy a rendszer átalakításával, ami rendszerbe, tehát nem csak a kulcs, hanem az adójóváírás is beletartozik. Mi lesz a munkavállalókra való hatása az egésznek? Ha hinni lehet a híreknek és az ígéreteknek, és ezeket az ígéreteket a kormány be is váltja, akkor a legkisebb keresetűek, így a minimálbéresek jövedelmének nem szabad csökkennie.
De jelen pillanatban úgy néz ki, hogy semmiféle tárgyalások nincsenek arra vonatkozóan, hogy a minimálbért esetleg annyival talán megemelnék, mint amennyivel most már adózni fog, ugye, mert a minimálbér mindeddig adómentes volt.
Egy formális olyan tárgyaláson kívül valóban semmiféle tárgyalások nem voltak az új kormány hivatalba lépése óta, pedig nagyon jelentős munkavilágát is érintő intézkedések történtek. Remélhetőleg a közeljövőben azért a konzultációk, az intézkedésekről megkezdődnek majd, tehát érdemi tárgyalásokat remélünk és szeretnénk, és úgy gondoljuk, hogy ez mindenki éppen szükséges, hiszen a munkavállalók jövedelmi viszonyait, munkakörülményeit, életkörülményeit alapvetően érintő intézkedésekről van szó.
Hogyha a kormány úgy dönt, hogy január 1-től bevezetik egységesen ezt a 16%-os személyi jövedelemadót, akkor az, aki minimálbéres volt és eddig nem adózott, annak csökkenni fog a jövedelme.
Ha 16%-os adókulcs bevezetésével az adójóváírást is teljes egészében vagy részbe kivezetik, akkor igen. Méghozzá annak mértékében, hogy az adójóváírás milyen mértékben csökken. Na most ezt egy módon lehet elkerülni, hogyha azt valóban tartani akarjuk, hogy a munkavállaló nettó keresete ne csökkenjen, hogy nőni kell a minimálbérnek a bruttó értékének. Erre vonatkozóan vannak számításaink, hogy mi van akkor, hogyha ezek az intézkedések bevezetésre kerülnek, milyen mértékben kellene a minimálbérnek növekednie, sőt még arra vonatkozóan is vannak számításaink, hogy mert a harmadik tényező az intézkedésekben a szuperbruttó megmarad, nem marad kérdése, ezt még eddig nem érintettük, de azért ez is benne van a pakliban. Erre vonatkozó számításaink azt mutatják, hogy 99-6 ezer forint körüli minimálbérre lenne szükség. Most megoldást. Itt viszont kétkedésünket fejezzük ki, hogy ez megvalósítható-e.
Bocsánat, 96 ezer forintos minimálbérre lenne szükség ahhoz, hogy egy minimálbéresnek egy forinttal sem emelkedjen a bére, de legalább ne csökkenjen, tehát hogy ugyanannyit kapjon.
A nettó keresete idén változatlan maradjon.
Tehát igen, akkor még egy forinttal nem emelték a bérét.
Igen, igen, és hát ebben az egész, de az a szomorú, hogy végig arról beszélünk, hogy mit kell tenni ahhoz, hogyha egy elméletileg hát pozitívnak feltüntetett, a kommunikációba pozitív lépésként meghirdetett egykulcsos adórendszer bevezetésre kerül, akkor a munkavállalók döntő többsége, hiszen ma 17% alá is az adójóváírás hatája alá a munkavállalók 90% körüli mértékben tartoznak, tehát a munkavállalók döntő többsége ide tartozik, hogy mit kell tenni, hogy ne csökkenjen a jövedelme. Arról kellene beszélni, hogy mit kell tenni, hogy adjunk ezeknek a rétegeknek, és nem pedig az egykulcsos adórendszer által tulajdonképpen a legmagasabb jövedelműek számára irreálisan magas összeget hagyott a kormány a tervek szerint, hiszen akár több százezer forinttal is nőhet a nettó keresetük.
De erre persze azt mondják, és van ilyen vonal, aki azt mondja, olyan közgazdászok, hogy ez így rendben is van, hogy azért hagynak náluk sokkal több pénzt, hogy a fogyasztás megint induljon be, illetve hogy fokozottabb legyen a fogyasztás, mert ugye mindig a fogyasztás termeli meg, aztán nagyon leegyszerűsítve azt a pénzt, amiből aztán később majd esetleg jövedelmek lehetnek a kisebb keresetőeknél, vagyis beindítja a gazdaságot. Önöknek mi a véleményük erről a logikáról?
Ennek az egyik oldala igaz valóban, mert a fogyasztás növelésére, a belső fizetőképes kereslet növelésére nagyon nagy szükség lenne, hiszen azáltal lehetnek új munkahelyek, az fontos a meglevő munkahelyek megtartásához is, nagyon fontos lenne a kis- és középvállalkozások megerősödésének, de természetesen a gazdaság minden szektorába szükség lenne arra, hogy bővülés bekövetkezzen, különös tekintettel arra, hogy azért úgy tűnik, hogy a válság már lezárult, bár még a fellendülés épp hogy csak első jeleit mutatja Magyarországon, de a válság folytatódására egyelőre semmilyen jel nem mutat szerencsére. Tehát a fizetőképes kereslet növelésére nagyon nagy szükség lenne. Nézzük meg azonban ennek a másik oldalát, a fogyasztást. Úgy néz ki, hogy a jövedelmek Magyarországon az átlagkeresetek is olyan mértékben alacsonyak, hogy főleg a családosok a jövedelmük teljes egészét elköltik ma. Halatlanul magas lakáshitelállománnyal és egyéb hitelállománnyal rendelkeznek. Borzasztó nagy problémák vannak, hogy ezeket a hiteleket hogyan fizessék vissza. Nagyon magasak a lakásrezsék, magasak az élelmiszerárak, az iskoláztatás költségei a gyerekeseknél. Az egyfőre jutó, elkölthető jövedelemszint átlagosan Magyarországon olyan alacsony, hogy ezeknél igazából plusz jövedelem nem is jelentkezik.
Magyarul akkor ez azt jelenti, hogy amennyit keresnek, abból kinyögik a terheiket, és örülnek, ha egyik hónapról a másikra érnek, tehát fogyasztásban nem nagyon tudnak.
Pontosan. Mondani. Ez jellemzi az alsó és a közepes jövedelmi szintű családokat, embereket. És pontosan ez az a réteg, ahol vagy optimális esetben nem történik további romlás, de ha nem ez az optimális eset következik be, akkor tovább csökken a jövedelmük, tehát tovább csökken az elkölthető jövedelmük. Nézzük meg egy nagyon magas, több milliós jövedelemmel rendelkező családot, ahol viszont, hát elméletileg nyilván a lakásrezsük valamennyivel magasabb, mert nagyobb négyzetméteren laknak, esetleg több luxus berendezéssel rendelkeznek. De többet túl sokkal nem esznek ezek, túl sokkal nem ruházkodnak többet, tehát azok a standard kiadások, amelyek egy család életében jelentkeznek, ezek annyival nem magasabbak, hogy további több százezer forintos kiadások reálisan elvárhatóak legyenek. Mert miért költenének erre magasabbat, hiszen az a család, ahol ma is milliós szinten vannak a családi jövedelmek, azok ma is mindent megvesznek maguknak, amit akarnak, amit meg nem akarnak megvenni, ha több pénzük marad, akkor sem fogják megvenni. Tehát ettől az intézkedéstől, hogy több milliós jövedelemnél több százezer forint ott marad a nettó jövedelembe a családnál, ettől nem várható semmilyen szintű fogyasztásbővülés, illetve hát annyira nagyon minimális, hogy ennek a hatása elhanyagolható.
Tehát akkor azt sem várható, hogy a gazdaság beindításában ezek oroszlán szerepet tudnak majd vállalni.
Ez egyáltalán nem várható, sőt, az alacsonyabb és közepes jövedelmű családok helyzetére utalva azt kell hangsúlyozzam, hogy amennyiben bármilyen jellegű romlás is várható, az egyértelműen azt jelenti, hogy további fogyasztáscsökkenés fog bekövetkezni.
Egy dologról nem beszéltünk, még csak érintette egy pillanatra, hogy nagyon sokan azt mondják nekem, akikkel így beszélgettem, hogy ők a bruttónál elérkezett a megérthetőség szintje, tehát ez a fél szuperbruttó, szuperbruttó, ezt nem nagyon értik az emberek, nem nagyon értik, hogy mit jelent ez számukra, azon kívül, hogy azt látják, hogy egyelőre kevesebb a fizetésük, de sokan abban reménykednek, hogy majd az adó visszatérítésben megkapják. Tehát egészen pontosan az kiderült-e már, hogy a kormány változtatását a bruttó, a fél szuperbruttó vagy a szuperbruttó alapján kell mindenkinek majd kiszámolni, hogy mit fog ez jelenteni számára.
A szuperbruttónak elnevezett technika egy technika.
Na, ez sokba kerül ez sokaknak, ez a technika.
Ez az, ami nem igaz, ugyanis a szuperbruttó bevezetése semmilyen jövedelem szinten nem jelentkezett adótöbletet, tehát adóelvonás.
De az embereket csak az érdekli, hogy a magába a borítékba kevesebb.
A borítékba emiatt senkinek nem jutott kevesebb, illetőleg néhány ember sajnos tényleg azért járt rosszul, mert a munkáltatója elfelejtette megkérdezni, hogy az adó jóváírással élni kíván-e, és a munkáltató a nettó számítás nem vette figyelembe azt, hogy az illetőnek adójóváírási jogosultsága van, nem érvényesítette, és ezért évvégén tudja majd érvényesíteni, de ez csak átmeneti, mert ettől az ő fizetése nem lett kevesebb, a munkáltató egy hibát követett el tulajdonképpen, de a számítások egyértelműen azt mutatják, hogy nincs olyan jövedelem Magyarországon, ahol a szuperbruttó negatív hatást gyakorolt volna a nettó keresetre.
Hogy visszatérjünk az eredeti kérdésre, tehát, hogy bruttó, fél szuperbruttó vagy szuperbruttóból kell majd kiszámolni azt, hogyha bevezetik az egységes 16%-os személyi jövedelemadót mondjuk jövő január 1-től, akkor mi várható, azt a reklám után megbeszéljük.
Klubrádió. Tények, vélemények. Reklám. A Weltautó új fogalmat vezetett be a használt autópiacon. Keveset futott, prémium autó. Hogy ez mit jelent? Vegye úgy, hogy az autóját bejárattuk önnek, de már használt áron mégis garanciával kaphatja meg. Ráadásul a használt autók most forint alapú Porsche bankhitellel is elvihetők a Weltautótól. Ismerkedjen meg az új fogalommal személyesen is, a részletekkel pedig a weltautó.hu oldalon. Weltautó. Használt autók garanciával. Josip Brodsky Nobel-díjas költő, egy flamand zeneszerző és egy színész szemével. Önarckép 3 szólamra. Október 10-én koncertszínház formájában, a Trafóban. Jegyek a helyszínen és a www.trafó.hu oldalon kaphatók.
Megjelent Vámos Miklós új regénye, a Csillagok világa. Ön megvette már?
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Folytatjuk a beszélgetést Honti Erzsébettel, az MSOS gazdaságpolitikai adó- és bérügyi szakértőjével, akivel az elmúlt negyed órában már arról beszélgettünk, hogy milyen hatása lehet a 16%-os egységes, egykulcsos személyi jövedelem adónak, és itt elhangzott az is, hogy úgy gondolja az MSOS, hogy nem jól számol a kormány akkor, amikor abban reménykedik, hogy a magasabb jövedelmeknél jóval több megmaradó pénz majd beindítja a fogyasztást, illetve a gazdaság motorja legyen, de ott hagytuk legvégén abba, hogy azt kérdeztem, hogy nem nagyon értjük, hogy most bruttó, fél szuperbruttó vagy szuperbruttóból kell mindenkinek magának kiszámolnia, hogy kevesebb lesz a jövedelme, ha bevezetik a 16%-os személyi jövedelemadót. Tehát, hogy mi a kiinduló pont? Önök hogyan értelmezik ezt?
Mint mondtam korábban is, ez egy technika, amivel kiszámolták az adót, ez tulajdonképpen a bevezetésekor azzal a szándékkal került bevezetésre, hogy egy lépést tegyünk a teljes bruttósítás irányába, amikor is a munkavállaló valóban látja, hogy a munkáltatónak az ő keresete mekkora összeget jelent, és a teljes munkáltatói bérköltségből egy egységes kulcssal, tehát ez adórendszer egyszerűsítését jelentett. fizette volna, számítható aki a járulékok és a személyi jövedelemadó. Ezt egy lépésben nem merte és nem is tudta akkor az előző kormány bevezetni, ezért az a felemás megoldás született, hogy egy ilyen fél szuperbruttó keresett fogalma bekerült a köztudatba, amit valóban nem értenek az emberek, és hát valóban elég rosszul is hangzik a neve.
Igen, nekem egy dolog jutott eszembe, itt Vámosi Nagyszabolcs mondta azt, aki azért egy elég komoly adószakértő Magyarországon, hogy annál igazságosabb egy adórendszer, minél bonyolultabb, mi pedig most pont az ellenkező irányba megyünk.
Igen, ez sajnos így van, hiszen az egyszerű intézkedések, az egyszerű levonás, az egyszerű jövedelem számítás, tehát az adó számításának a teljes menete minél inkább kevesebb lépést tartalmaz, annál kevésbé tud érzékenyen reagálni arra, amiket mi, hát tulajdonképpen nem is azt mondanám, hogy szociális szempontnak nevezünk, mert adórendszerrel kapcsolatban még szakszervezeti szinten sem elvárás, hogy szociálisan érzékeny legyen,
akkor mondjuk hanem azt mondjuk,
hogy igazságos legyen egy adórendszer, tehát azok, akiknek nagyobb a jövedelme, azok nagyobb mértékben járuljanak hozzá a közterhek viseléséhez, nagyobb mértékben fizessenek adót, hiszen pontosan ők azok, akiknél szabadon rendelkezésre álló jövedelem marad a havi fix kiadások után. Tehát ők azok, akik, hogyha terhelni kell valakit, és itt a 2006-os év óta tulajdonképpen fokozatosan arról van, hogy a stabilizáció terheit 2008 után, hogy a válságkezelésnek a terheit kik fizessék. Hát itt nyilvánvalóan nem azokkal kell ezeket a terheket megfizetni, vagy nem azokkal kellene ezeket a terheket megfizettetni, akik egyébként is nagyon rossz, vagy alacsony, vagy éppen elfogadható jövedelmi szinten élnek, hanem azoknak, akiknek sokkal magasabb a jövedelmük, ebből a rendbetételből nagyobb részt kellene vállalni. Fejlett európai gazdaságokban egyébként abszolút nem divat ez az egykulcsos adórendszer, sőt minél inkább szociálisan érzékeny egy-egy ország, annál inkább progresszív az adórendszere. Tehát ők nem riadnak meg attól, hogy 40-50, sőt 50% fölötti adó, legmagasabb adókulcs is létezik. Nálunk ez szitokszónak számít.
Igen. És akkor még mindig nem beszéltünk egy másik fontos rétegről, a fekete munkaszínlelt foglalkoztatás. Ennek az egykulcsos 16%-os személyi jövedelemadónak a bevezetése okozhat-e megint egy félretolódást? Ugye azért tudjuk, hogy az utóbbi években elindult szerencsére egy olyan folyamat, hogy kevesebb volt a fekete munkaszínlelt foglalkoztatás, vagy ez megint visszalökheti-e oda arra a szintre, ami elég szomorú, hogy Magyarország ebben azért vezető?
Nehéz megjósolni, hogy a fekete foglalkoztatásra milyen hatással lenne, főleg, hogy még nem is tudjuk, hogy mi fog bekövetkezni az intézkedések révén, hogyha valóban a minimálbér bruttó mértékét nagy mértékben meg kell növelni, és ez nem csak a minimálbéreseket, hanem a minimálbér közeli jövedelmeket is természetesen érinti, akkor sajnos várható az, hogy a fekete, illetőleg szürke foglalkoztatás nagyobb lesz, mint amilyen szinten ma van. Nagyon sok múlik azon, hogy a minimálbérnél garantált bérminimum megmarad-e például a szakmunkásokra vonatkozóan, mert ez azért egy nagyon jelentős lépés volt ennek a bevezetése, hogy a fekete foglalkoztatás visszaszoruljon, és a valós kereseti viszonyok legyenek láthatóak. Azonban itt úgy gondolom, hogy azok, akik a témában nyilatkoznak, kicsit eltúlozzák ennek a mértékét. Már eleve komoly dilemma, hogy valójában hány ember van a minimálbéren, illetőleg a minimálbér környékén foglalkoztatva. Különféle számok hangzanak el a médiában. 200 ezertől másfél millióig hallottam már a minimálbéren foglalkoztatottak számának a becslését. Mértékadó és reális számítások szerint alulról közelíti a 300 ezret, tehát kevesebb, mint 300 ezer fő van valójában minimálbéren foglalkoztatva, és most ebbe a körbe én nem számolom be az egyéni vállalkozókat.
Hát pedig ők is legtöbbjük minimálbéren foglalkoztatja magát.
Igen, viszont az egyéni vállalkozóknál azért egy kicsit másabb a helyzet, hiszen ő nekik több mód rendelkezésre áll, hogy más úton vonjanak ki, kedvező adózással már ma is jövedelmet a vállalkozásból. Igen.
Ha mégis úgy döntenek, hogy nem marad meg az adójóváírás, akkor emiatt az alacsonyabb jövedelműeknél milyen negatív hatás várható?
Az alacsony jövedelműeknél a számítások szerint 13-14 ezer forintos havi csökkenést jelent az, hogyha megszűnik teljes mértékben az adójóváírás,
és nem emelik föl,
és 16%-os lesz az egységes kulcs.
És nem emelik hozzá föl a
minimálért. És nem emelik fel a minimálért, igen. Igen, igen, de hát ez azért elég magas jövedelemig elmegy, mert ez a negatív hatás, hogyha csak ez a két intézkedés történik, akkor is egy 300 ezer forintig érinti.
Ez bruttó vagy szuperbruttó jövedelemről?
Ez bruttó jövedelemről, és nem a szuperbruttóról beszélek, és akkor, amikor még a bruttósítás megmaradna. Tehát ez 300 ezer forintig is érinti a jövedelmeket, és még 300 ezer forintnál is több mint 10 ezer forintos veszteséget jelent. Attól függően, hogy az adójóváírás milyen mértékben csökken, természetesen ezek a számok azért változhatnak, de hát egy 4-5 ezer forintos veszteség is már egy munkavállalónak jelentős veszteséget jelent.
Hát persze. Gondolom, hogy önök készítik a szakértői anyagokat, készítik elő az MSOS részére. Igen. Önök most mind dolgoznak, tehát mire koncentrálnak ezekben a bérkérdésekben?
Már amikor az első hírek napvilágot láttak, akkor elvégeztük azokat a számításokat, hogy ha ez lesz, akkor
mi lesz?
Mi lesz, ha az lesz, akkor mi lesz. Most pillanatnyilag várjuk azt, hogy költségvetés és az adótörvények mit fognak tartalmazni, amire remélhetőleg most már nem kell sokat várni, választások lezajlottak. Szerintem egy-két héten belül már több információval fogunk rendelkezni, és akkor lehet a konkrét számításokat elvégezni. De azért még egyszer azt is hangsúlyoznám, hogy nem csak azt fogjuk kiszámolni, és nem csak azzal számolunk, hogyha több lépésbe vezet be valamit a kormány, akkor az első lépés után mi következik be. Nagyon fontos az, hogy egy, kettő vagy három év múlva mi lesz a végeredménye ennek az intézkedéssorozatnak, és a munkavállalók milyen részét, hogyan érinti.
Azt hiszem, hogy egy-két hét múlva megint nagyon aktuális lesz beszélgetni mindenről. Hanti Erzsébetnek, az MSOS szakértőjének köszönöm szépen, hogy eljött, és mindezt megbeszélhettük.
Én is köszönöm a meghívást.
És ezzel mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Fóti Tamás és Rózsahegyi Gábor voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom Önöket.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották.
Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
Egy véletlen névelírás és fátrai, csendes, eseménytelen élete egyik napról a másikra káosszá változik. A hazugságok, a rossz indulat, a megalkuvás, a kiszolgáltatottság évei ezek Magyarországon 1956 után, amelyeknek mélyen depressziós lenyomatával szembesülünk Spiro György legújabb könyvében, a Tavaszi tárlatban. Az X-ek, a fogság, a jégmadár és a feleségverseny szerzője lesz a Dobszerda a következő vendége, szerda este 7 órakor, a szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia.
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A Hallgatók mai beszélgetőtársa
Vicsek Ferenc.
Jó napot kívánok, beszéljük meg, hogy valóban egységesen jobboldali lett-e Magyarország, vagy ahogy Orbán Viktor fogalmazott vasárnap este, Magyarország a mai összefogással lett igazán egységes, hiszen visszaszerezte a fővárosát. Aztán beszéljük meg azt is, hogy Szili Katalin kilépett a szocialista frakcióból, illetve, hogy gyanúsítottként hallgatják ki az ügyészségen Molnár Gyulát. Szóval beszéljük meg az önkormányzati választásokat. Aztán beszéljük meg azt is, hogy ma nyújtja be a parlamentnek Kósa Lajos és Rogán Antal a lakáshitelesek megsegítésére kialakított kompromisszumot. Elkezdtek otthon önök számolni a péntek óta ismert feltételrendszer alapján. Beszéljük meg azt is, hogy egy frissen benyújtott törvényjavaslatban korlátozna a vitézi rend tagjai számára a naftalin szagú cím használatát Molnár Csaba. Azt is beszéljük meg, hogy mi lesz Matolcsi Györggyel. önmagát járatta le a miniszter, és valóban töretlen a kormányfő bizalma iránta, vagy Selyem Zsinórnak tekinthető a magyar nemzet tömör írása vele kapcsolatban. És végül megszorítások lesznek-e, vagy reformok, milyen gyorsan, mekkora kiesést okozhat a 16%-os személyi jövedelemadó. Szóval általában a gazdasági kérdésekről tárgyaltak a közgazdás szándőrgyűlésen pénteken. Erről is beszélgessünk.
Klubrádió.
Tények,
vélemények.
Közlekedési hírek.
Jó napot kívánok, a közlekedési híreket Irimiás Alisztól hallják. A 7-es főúton a 45-ös és 46-os kilométer között Velencénél zajvédő falat építenek, itt félpályás lezárásra készüljenek. Az állami autópálya ügyelettől tudjuk, hogy az M0-as autóút egyelőre mindkét irányban jól járható, és az autópályákon sincs fennakadás. A fővárosban a Váci úton